Dicsértessék a Jézus Krisztus, Evezza Mére, 196. adás, ugye, hogy az elején mondtam, kicsit megváltoztattuk a beköszöntő szöveget a Jóisten kegyelméből és a hallgatóknak a türelméből. A nagybőti kis sorozatunknak a második részét halljuk, ami most éppen megegyezik a következő vasárnap evangéliumával, a színeváltozás története Szent Máté szerint. Nagyon sok szimbólum szerepel ebben a történetben. Mindig vigyázunk arra, hogy ne csak a képeknél álljunk meg, és azt vegyük lényegnek, hanem a képek csak az első lépés, hogy a belső mondani valóhoz, az ige szívéhez, lelkéhez eltaláljunk. Tehát először a helyszín, egy picit ez ismétlés lesz, mert már nemrégiben szóltunk és beszélgettünk is arról, hogy a hegy bibliai névtelensége is egy igen fontos jelkép, ezért csak utalunk arra, hogy a helyszín meg nem nevezése az ég és föld, Isten és ember a végső boldogság szimbóluma. Bár igaz, hogy zarándok turistáknak ma ez a hegy a Táborhegy, nagyon, hát már automatikusan kimondjuk, hogy Táborhegy, de akárhogy is van, ez a szó nem szerepel a Szentírásban. Nem szerepel, későbbi hagyomány, nagyon késői hagyomány ez, hogy megjelöltek egy hegyet. Nekem egy kicsit fixa ideám, és erről egy külön elmélkedést tartottam, hogy maga a névtelenség milyen fontos, két hegy esetében különösen a színeváltozásnál és a nyolc boldogságnál, mert azt mondja, hogy ez tulajdonképpen az Isten hegye, nem földrajzi, hanem az Isten hegye mind a kettő. A boldogságok hegye egy szószék, szembeállítva a sínai heggyel, de hát most már én nem fogok ez ellen hadakozni, mert annyira a közbeszédben van, hogy Táborhegy, de azért megemlítem, hogy a névtelenség nagyon fontos. Egy földi élménnyel kezdem a színeváltozás titkának a megsejtését. Az osztrák vagy svájci hegyeket szemléljük, messziről nézve sokszor úgy tűnik, mintha a hatalmas csúcsok igen közel lennének egymáshoz. Ha távolból nézzük, hát milyen közel vannak ezek egymáshoz. Ez valóban így is van, légvonalban a csúcsok szinte egymás mellett vannak, ugye most nem Mária tévé van, hanem Mária rádió, de el tudjuk képzelni ezt, hogy szinte egymás mellett vannak ezek a csúcsok, de közelről nézve nagyon-nagyon más a helyzet. A nézőpont megváltozik, és látjuk, hogy bár a két csúcs milyen közel van egymáshoz, de irdatlan távolságok választják el. Légvonalban közel lévő pontok az egyiktől a másikig kimondhatatlanul hosszú és fáradtságos úton közelíthetők meg. Tehát az egyik csúcsról először le kell jutni a mély völgybe, majd feljutni a másikra óriási energiával. Ez a földi élmény jutott eszembe a színeváltozás kapcsán, lássuk, hogy hogyan. Ezt ne felejtsük el, tehát a svájci hegyek egymásba olvadása és mégis nagy távolsága. A két hegy egymásba olvad. A látomás személy szerint úgy élem át, hogy a két hegy egymásba olvad. A földi hegy beleolvad az ég fehérségébe, rávetül egy másik hegy az Isten hegye, a végső nyugalom és boldogság csúcsa. A földi színek átváltoznak ragyogó fehéré. Nem szűnnek meg, de egy időre beleolvadnak a jövőbe. Hát ha én filmes lennék, ezt meg is próbálnám, el is próbálnám készíteni, ahogy a kopár földi, a szenvedésekkel teli földi hegy úgy elolvad és előtűnik a másik hegy. A hófehér, csodálatos hegy. A földi színek is átváltoznak, nem szűnnek meg, de a jövőben. Annyira találkozik itt a jelen és a jövő, annyira közeli, hogy szinte egy, mint a svejci hegy, egymásba olvad, és így jön létre a történet helyszíne. Tehát egyrészt a földön járunk, másrészt a föld felolvad az új hegy, az Isten hegyének a látomásában. De gondolom, hogy értik ezt, és hogyha behunják a szemüket, akkor, és ezért névtelen a hegy, mert Isten országa bárhol lehet. Vegyük a résztvevőket, a történet résztvevőit. A résztvevők egyik csoportja a földi hegy lakói. Rajtuk keresztül, Péter, János, Jakab, most Jézusról nem beszélünk, rajtuk keresztül mutatja meg Jézus mindnyájuknak a végső hegyet, a végső boldogság állapotát. Ők csak látnak, még ebből a világból valók, de ők nem változnak át. De Isten megadja nekik a kegyelmet, hogy ebbe az olvadába, összeolvadásban részt vegyenek. Jézus a két világ között van. Megfáradt, szeretettől égő testét, földi lényét átjárja a másik világ. Eltűnik a fáradt vándor képe, aki készül a szenvedésére, eltűnik, annyira átjárja a másik világ, ami eddig is benne volt, hogy most az tör elő, megjelenik az eljövendő ország fénye, átváltozik, de mégis mind a két világban jelen van, a földi és az égi világban. Ezzel ellentétben Mózes és Illés már az új országból köszönt be, tehát ők már nem földi lények, ők már megpihentek a végtelen szeretetben, megjelennek, hogy életük végső beteljesülésénél jelen legyenek. Tehát az ő életük bár Istennél vannak valamilyen formában, de nem teljesült be az életük, proféciájuk és szenvedésük, majd most a törvény és a hűség, melyet hirdettek, elérkezett a végső ígérethez, annak megvalósulásához, Jézussal beszélgetnek, más evangéliumokban közelgő haláláról beszélgetnek, és itt még egy fokozás van, a Máté erről nem számol be, hogy közelgő haláláról beszélgettek, tehát a földi létből még Jézus sem jutott el a fehér, a hófehér világba, de már megmutatja, de még van egy lépés. Jó itt! Péter felkiáltása. Péter nagyon természetesen reagál az eseményre, a látomásra. Jó itt lenni ebben a békés, zavartalan nyugalomban, ő már azt gondolja, hogy minden végleg átváltozott, bár ő a földi oldalon van, és ő nem változott át, de ott megjelenik az Isten országa ragyogó fényességben, ezért hát mi a megoldás? Nosza, csináljunk három sátrat, hogy a legméltóbb jelenlévők megpihenjenek. Érdekes, ki szokták emelni, hogy önmaguknak nem akartak sátrat készíteni, hanem neked egyet, Mózesnek egyet, Illésnek egyet. A sátor gondolata itt nem csak valóságos sátrat jelent, szimbolikusat is, mert arra utal, hogy Péter tartósnak tartja a jelenést, és nem akar visszamenni a földi hegyre. Nem akar visszamenni, hanem már ezen a hegyen, az átlényegülés hegyén akar maradni, ez a sátor építésnek, tehát nem csak védelem a sátor, vagy mi lesz, ha esik az eső, hanem elsősorban az, hogy itt kell maradni, itt kell maradni. Ezt szeretném. A szózat. Ezután jön az égi szózat. Péter óhajára nincs válasz, tehát ez az óhaja, hogy csináljunk itt három sátrat, nincs válasz, hanem a válasz az, hogy fényes felhő takarja el őket. Ez a kép a jelenés tovább fokozása. A földi világ beleolvad az Isten országába, a felhő pedig Isten ábrázolhatatlansága, megközelíthetetlensége. Nagyon ismert ószövetségi kép, mivel nem lehet ábrázolni a jó Istent semmilyen formában, szigorúan tilos, ezért a felhő az, ami kifejezi ezt a tilalmat és ezt a rejtelmet, ugye, hogy Isten felhőből szól az emberekhez nagyon sok esetben, és bizonyos szempontból ez jelen van a liturgikus életben is, mert felhő oszlop vezeti nappal a választottakat, éjjel tűz oszlop, a felhő megnyugszik a szentek szentjében, ugye erre is gondoljunk, tehát a felhő az ábrázolhatatlan Istennek, olyan, mint egy függöny, a szentélyben egyébként a szentek szentjében függöny is van, a kárpit ismerjük, a kárpitot, tehát az, hogy nem lehet ábrázolni, nem lehet róla szavakkal beszélni, csak körülírásokkal. Ez a felhő. Elhangzik a szózat, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Az atya szózata összefoglal mindent, ami eddig történt, és amit eddig is láttunk, tehát ez a Jézus, aki földi útjának lassan a végére ér, fölvette a földi világ összes keresztjét, szenvedését, magára vette az ember bűnét, szegényen, egyszerűen most itt áll. De mégis ő benne ragyog a másik világ teljessége is, eddig elfette a másik, a földi, és itt most a két hegy találkozik és összeolvad. Egyedül ő a hiteles hirdetője az új világnak, az eljövendőnek. Ugyanakkor egy kis mellékszál, de fontos, hogy itt lezárul a régi szövetség is, benne teljesül be a proféták szózata, Mózes és Illés, ez a történet lezárása. Tehát Jézus életének a csúcsa az ő poros, szürke, annak látszó szenvedése beleolvad a hófehérségbe, és ugyanakkor lezárul az Ószövetség is. A hegyről lefelé. A szózat után már csak az első hegy marad, ugye, ha én filmre tudnám ezt vinni, ugye, hogy lassan eltűnik a fehérség, és ott marad az eredeti kopárhegy. Az új hegy látomását nem lehet szavakba önteni, pontosan elmondani, ezért tiltja meg Jézus, hogy a tanítványok erről a napról beszéljenek, mindaddig, amíg föl nem támad a halálból, mert szavakkal ki nem fejezhető. Próbálták elmondani az evangélisták, próbáltam én is szavakba önteni, hogy hogyan olvad egymásra az Isten országa, hogy Isten országa köztetek van, hogy bennetek van, ebben van rejtve már ebben a másik világban, mint só és kovás, sokszor szenvedések, bukdácsolások közepette, de ott van elrejtve, de még nem nyilvánult meg. És ekkor lesz majd nyilvánvaló, hogy a két hegy bár egy pillanatra összeolvad, mégis nagyon nagy távolságra van egymástól. És ezután jön a völgy, le kell menni erről a hegyről a völgybe, a mély szakadékba. Erről azt írja a Zsoltáros, ha halál sötét völgyében járok, nem félek, velem van pásztorbotot, 23. Zsoltár. Tehát ugye lejön a mély völgybe, és mégis Jézus, aki megmutatta benne lévő titkot, a mennyek országának dicsőségét felvillantja, most leszáll ebbe a mély völgybe érettünk emberekért, a mi üdvösségünkért, hogy majd felemelkedjen végleg, akkor már végleg a fényes fehér hegyre, és hogy majd egy napon vele lehessünk. Hát remélem, hogy szavakkal sikerült érzékeltetni ezt a költői látomást, talán behuny szemmel jobban el tudjuk képzelni. Annyit tudok erről mondani, csak Szent Bernátnak a szavait magyarul idézve, hogy nyelv soha nem mondhatja ki, betű ki nem fejezheti, csak aki érzi, tudja azt, Jézus szeretni mi malaszt. Bukdácsolnak a szavak, míg az evangélistáknál is, de mögöttük lüktet az Isten országának a szentsége. Hát kívánom, hogy ne is értsék, hanem érezzék meg ennek a két hegynek a csodálatos titkát, és a vasárnap úgyis ez lesz az evangélium, és tessék a Jézus Krisztus.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.